tiszteletes úr, én úgy gondolom, hogy kevés olyan felnőtt lakója van Magyarországnak, aki Hajdú Hadház nevét, vagy így, vagy úgy ne hallotta volna. Mi most nem is azért ülünk itt, hogy olyan szinten ismertessük meg a Mélősz rádió hallgatóival Hajdú Hadházat, amilyen szinten a médiában ismert, hanem azért, hogy ott bemutassa nekünk szolgálati helyét és gyülekezetét. Mi az, ami Hajdú Hadházról soha nem hangzik el a médiában? Ismertesse meg bennünket Hajdú Hadház történetével, amennyire ön ismeri.
Nagyon örülök, hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy kicsit más fényben világítsuk meg ezt a várost, mert valóban sokat hallani Hajdú Hadházról, de gyakran, vagy legtöbbször a negatívumait sorolják el, vagy írják meg az újságok ennek a városnak. Ez a város nem olyan, ami ennek az ország látja, vagy ami ennek láttatják az országban ezt a várost. Ez a kis városka méltatlan helyzetbe került azzal, hogy ilyen negatív képet alkottak róla, vagy rákényszerítették ezt a helyzetet, amiben élünk, mert gyakorta jönnek más vidékről, vagy más országból, és látogatók, vendégek, és a hírek után, és a látvány után, ami fogadja őket, nagyon-nagyon pozitív véleménnyel, és nagyon kellemes benyomásokkal mennek el a városunkból. Így aztán azt gondolom, hogy ezzel a kis beszélgetéssel talán szebb fényben tudjuk bemutatni a mi kis városunkat, mert sok árnyék mellett ott a sok fény is.
Megkérem önt akkor, hogy beszéljen ezekről a fényekről. Azt tudni lehet a város nevének etimológiájából, hogy ez egy régi hajdúváros.
Valóban, azt tudjuk, a régi templom leírásából, hogy árpádkori település. Nyilván, hogy a régi temploma, amit a helybeliek Ócska templomnak hívtak, ez az Ócska templom, ahogyan olvassuk a régi iratokban, az építési modora alapján az 1200-as években épült már. És azóta itt istenfélő emberek élnek. Nyilván a Hajdú letelepítés után a reformáció meghatározta ennek a városnak az egész életét és fejlődését. Debrecen annak vonzásköre a kollégium, és annak vonzásköre pedig a szellemi értékeit is, és szellemi irányultságát a városnak egész karakteresen megmutatta, és szépen kimutatható az, hogy hogyan emelkedett ki, és hogyan mutatta meg a maga lelki és szellemi értékeit ez a város. Körülbelül 1000 hajdut telepített le ide Bocskai, és városi rangot adott ennek a településnek, és ezt követően az egyházi élet és a város közigazgatási élete nagyon-nagyon összefort, és ennek számtalan pozitív jele volt és mutatkozott meg az idők folyamán. Gondolok itt az oktatásra, a nevelésre, és arra a szellemi életre, ami itt folyt. Sok-sok olyan értékes ember került innen ki, vagy került ide, akikre méltán büszke a város. Gondolok itt Földi Jánostól elkezdve teológiai és kollégiumi tanárokig, akik innen kerültek, vagy innen indultak el, vagy éppen itt szolgáltak az elmúlt években, vagy évtizedekben, évszázadokban is.
Említette, hogy templomunk története az árpádkorig visszavezethető. Azt is említette, hogy Debrecen református hatása is érződött a városon, Gondolom, hogy ehhez társult a bocskai féle vallásszabadságos gondolat is, és hamar megérintette a reformáció a gyülekezetet. Mióta létezik református gyülekezet Hajdúhatházon? Lehet erről valamit tudni? Vannak-e írásos emlékeik?
A bocskai szabadságharc utáni közvetlen évekről és évtizedekről nincsenek feljegyzéseink, következtetéseink vannak. Nyilván, hogy ezzel együtt indult meg a gyülekezetnek az igazi reformátori élete. Bár jóval hamarabb, több mint 50 évvel hamarabb már tudunk prédikátorokról, akik itt szolgáltak, de igazi gyülekezeti életről ezután beszélhetünk. Nagyon érdekes, hogy a többi hajdú településsel ellentétben ez az egyedüli város, ahol megmaradt teljes egészében a templom, illetve helyrehozzák úgy, hogy utána még sok-sok ideig tudja szolgálni a gyülekezet és a város életét.
Most az Ócska templomról beszélünk.
Vagyis a többi településen mindenütt újat építettek. Egyedül Hajdúhatházon maradt meg ez az Ócska templom, és 1800-as évek 1873-ig az az Ócska templom szolgálta a gyülekezetet. Tudjuk, hogy ez idő alatt a templomot kétszer bővítették, a zsindeje leégett, repedezett a fala, sok gond volt vele, így jutottak arra a következtetésre, hogy az 1800-as évek elején gondoltak egy új templom építésére. Tehát a bocskai szabadságharcról az 1800-as évek elejéig, tehát több mint 200 esztendeig még szolgált ezt a gyülekezetet kétszeri bővítéssel, az az Ócska templom.
És azt elbontották, és annak a helyre épült a most látható új templom, vagy megmaradt-e annak valami emléke, mert máshol volt?
Rézmetszetek és még egy régi fénykép is őrzi ennek a templomnak a maradványait. Úgy történt, hogy az 1830-as években, majd pedig határozottabban az 1840-es években döntött el a presbitérium azt, hogy új templomot épít, mert már nem akartak költeni a régi templomnak a toldására, fordására. És 1847 Ben sikerült letenni az alapját az új templomnak, ott, ahol most áll. A régi templom még tovább működött, tovább szolgálta az urat és a gyülekezetet, de az 1848-49-es szabadságharc megakadályozta a további építést. Az alap maradt, de a felépítmény pedig nem sikerült tovább építeni. Majd csak a kiegyezés után kaptak engedélyt arra, hogy tovább építsék a templomot, de akkor már annyi pénz gyűlt össze, el alatt az idő alatt, hogy már nem egy tornyú templomban, hanem két tornyú templomban gondolkoztak a hajduk, és eldöntötték, hogy egy nagyon szép templomot építenek. Megvannak a régi dokumentumaik arról, hogy Skalnicki Antal, egy Berlinből és Berlinben tanult fiatal tehetséges építész tervei alapján szerették volna megvalósítani ezt a templomot és felépíteni ezt a templomot. Skalnicki Antal a budapesti Oktogon épület együttesének a tervezője, az Andrássy úton számtalan palotának a tervezője. Skalnicki Antal tervezte a gyönyörű aradi színházat, és a számunkra nagyon-nagyon kedves Csokonai Színházat Debrecenbe. Ez az embernek számtalan terve a templomban látható kiállításon, megtekinthető saját kezű aláírásával, és a terveknek egy ötvözete valósult meg akkor, amikor megépült ez a templom. Két tornyával, impozáns, szép, remek mű.
Amit a közelmúltban újítottak fel.
1999 és 2002 között volt egy teljes felújítás. Külső homlokzat felújításával kezdtük, ez egy elég sürgető munka volt már, majd pedig Isten kirendelte azt is, hogy pályázaton nyert összeggel a belső részt, és a még a háborúban leégett karzatoknak a helyreállítását is meg tudtuk valósítani, és most már valóban régi szépségében lehet pompázni, vagy látjuk pompázni ezt a templomot.
Említette, hogy két tornyú a templom, említette, hogy leégett karzatokat, tehát több karzatról van szó, kellett felújítani, vagy lehetett felújítani. Ennyit már tudunk a templomról, de próbáljuk meg egy picit kamera nélkül is bemutatni ezt a templomot, legalábbis a templom belsőt és külsőt a hallgatóknak. Mekkora a templom, milyen elrendezésű belül?
A templom egy kereszthajós templomnak épült. A két tornya az 63 méter magas darabonként, és nagyon-nagyon szép kilátás van belőle. A települést erdők veszik körül, és szemet gyönyörködtető az, hogyha az ember fel tud menni és szétnézni. A messze lehet látni, és nagyon szép a környék, nagyon szép a vidék. A főtérre nyílik a templomnak a fő bejárata, és ez különös szépséggel tölti el a látogatónak a lelkét. Aztán az előtérben egy néhány emléket helyeztünk el, ahol a templom történetével, életével, régi életével kapcsolatosan vannak dokumentumaink, tárgyi eszközeink. Elsősorban a régi templomnak a hangulatát szerettük volna felidézni itt az előtérben. Erről a régi templomról csak annyit, hogy 1896-ban végül szét kellett robbantani, mert a falait egyszerűen nem tudták szétszedni. Az emberek hordták a köveket onnan, és ez építkezésbe elvitték. Egy részét, ami pedig megmaradt, azt beépítették abba az általános iskolába, ami ma is áll, és a templom köveiből iskolakövek lettek.